Nagyon nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, minden kedves jelenlévőt, római katolikus, görög katolikus, evangélikus, református és a baptista gyülekezetnek a tagjait, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezeteknek a vezetőit, a lelkipásztorait, akik itt ülnek az első sorban, Isten áldjon meg benneteket, örülünk, hogy itt tudtok lenni. És hadd emeljem ki a lelkipásztorok sorában Velecki András atyát, aki megérkezett, és ő fogja ma este Isten igéjét tolmácsolni felünk. Szeretettel köszöntünk, Isten áldását kívánok az életedre, és a ma estére is. És szeretnék még valakiket bemutatni. A gyülekezetünknek a vendégeiként itt van néhány amerikai fiatalember, akiket ma este meg fogunk ismerni, ugyanis szeretnének angolul énekelni egy Isten dicsőítő éneket, amit remélem, hogy örömmel elfogadunk és meghallgatunk majd. Egy nagyon-nagyon szép éneket, aminek az a címe, hogy Csak Krisztus. Majd hallani fogjuk később őket. Hát Isten áldja meg a ma esténket, és szeretnék most a 28. Zsoltárból üdvözlésképpen néhány igeverset felolvasni. 28. Zsoltárnak a 6., 7., 8. és 9. verse így hangzik. Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat, erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem. Ő megsegített, ezért vidám a szívem, és énekelve adott neki hálát. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozója örökké. Hadd bátorítson bennünket ez a Zsoltár rész is abban, hogy az Úr, ami erősségünk, ő az, aki meghallgatja az imádságunkat, és ma este mindaz, ami történik, az ő áldásában részesülhetünk és vezet bennünket. Isten áldjon meg így bennünket, és az első részben most énekelni fogunk két éneket, ez a két ének magyarul lesz, és akik ismerik ezeket az énekeket, be tudnak majd kapcsolódni, hogy tőlem fogva a vásznára kivetítjük ezeket az énekeket, és így lehet a szöveget majd követni. Az első ének így kezdődik, hogy jöjj itt az idő, és dicsérd az Isten, és aztán a következő ének, amit a zenészek játszanak majd, és bekapcsolódhatunk, az így kezdődik, nyisd meg a szívem, Úr Jézus, és ezután majd az amerikai fiúk fognak énekelni. Így hangzik Isten igéje. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben, a Jókapunál van egy medence, amelyet hébenül Bethesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadások tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, megtudta, hogy már milyen hosszú ideje van ott, megkérdezte. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, másképp előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett az ember, felvette az ágyát, és járt.
Erős vár a mi Istenünk. Áldás békesség, dicsértessék az Úr Jézus, dicsőség Jézus Krisztusnak. Mi görög katolikusok ezzel az utolsó mondattal köszönünk. Én így köszöntöm a kedves testvéreket, minden egyháznak, a hívőjét, lelkéseit, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Kedves testvéreim, Sütő Andrásnak, az Erdélyben élt nagy magyar írónak van egy csodálatosan szép műve, aminek a címe az Advent a Hargitán. Bizonyára ismerik a kedves testvérek ennek a műnek a történetét. Az örök hó birodalmában, a havasokban játszódik a történet. Ott, ahol állandó a lavina veszély. Az emberek nem mernek hangosan beszélni sem, mert egy hangos szó elég ahhoz, hogy a hegy ormáról lezúduljon a hatalmas hótömeg, és mindent elpusztítva beteresse. Persze, sokszor érzik azt az emberek, hogy jó lenne hangosan beszélni, mert az érzéseiket, az indulataikat nem tudják csak suttogva kifejezni. Nem elég a halk szó, nem elég a csendben elsírt könny, néha kiáltani kellene, ezért így fohászkodnak. Uram, add meg nekünk a kiáltás jogát. Ami mennyei atyánk, nekünk megadta a kiáltás jogát. Kiálthatunk hozzá, amikor imádkozunk. Mi görög katolikusok egyik énekünket is úgy kezdjük, hogy Uram, te hozzád kiáltok. Hányszor és hányszor elmondjuk, és elmondták a Szentírásban szereplő személyek is azt, hogy kiáltanak az Úrhoz. Mert az indulatainkat, az érzéseinket sokszor így tudjuk megélni. Imádkoznunk kell az Istenhez minden nap. Ez kötelességünk. Uradat Istenedet imádni és neki szolgálni. Az imádság az nem más, mint a lelkünk felemelése az Istenhez. De ez nem mindig csöndbe történik, testvéreim. Van úgy, hogy felkiáltunk, mert annyi minden nyomja a lelkünket, annyi minden aggaszt bennünket, annyi mindentől félünk, hogy a félelem, az aggodalom, az kiáltásra ösztönöz bennünket. És az Isten nem haragszik azért, ha kiáltunk. Mint ahogy Krisztus sem haragudott, testvéreim, akkor, amikor a Jerikói úton ment, és egy vakkoldus meghalva azt, hogy arra megy a názáreti, elkezdett kiabálni, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És akik csitították, azt kérték tőle, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiabált, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Krisztus meghallja az ő kiáltását. Vezessétek hozzám. Nem haragszik rá azért, mert kiáltott, meggyógyítja, visszaadja látását. Kiáltunk nagyon sokszor az Istenhez, és az is előfordul, hogy vitatkozunk vele, perlekedünk. Gondoljunk csak arra a szamariai asszonyra, testvéreim, aki Krisztushoz viszi egyetlen lányát, aki beteg, és azt kéri tőle, hogy Uram, gyógyítsd meg! És azt mondja neki Krisztus, szinte úgy tűnik, mintha kegyetlen lenne. Nem jó elvenni a fiak kenyerét és az ebeknek adni. Az asszony vitába száll vele. Így van, Uram, ahogy te mondod, csak hogy az ebkölykök is esnek abból a morzsából, ami lehull uruk asztaláról. És Krisztus nem haragszik azért, mert perlekedik vele, mert vitába száll, mert nem hagyja magát, mert az édesanyák a gyermekeikért mindent megtesznek. Ó, asszony, nagy a te hited, és meggyógyítja a leányát. Az Isten, testvéreim, nem haragszik, ha kiáltunk hozzá. Nem haragszik, ha vitatkozunk vele, ha érvelünk. Ő csak akkor haragszik, ha valaki hátat fordít neki, szótlanul legyint, és kifejezi azt, hogy nem törődik vele. Mert az Isten tudja, testvéreim, hogy ha valaki a bajában, a szenvedésében, a nyomorúságában, a kereszthordozásában hozzá kiállt, az bízik benne, az hisz benne. Van-e köztünk olyan fiú, aki valaha ne szállt volna vitába az atyával? Aki nem vitatkozott volna vele. Krisztus is ezt tette. Ott függött a kereszten. Megalázottan. Szenvedve. És felkiált. Én Istenem, miért hagytál el engem? De amikor ezt kimondja, akkor már szívében és lelkében ott van a megbékélés. És azt is el tudja mondani. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az Isten nem haragszik, ha kiáltunk hozzá. A zsoltáros is arra figyelmeztet bennünket, és arra buzdít, hogy igenis, kiáltsunk az Istenhez a bajainkban és a szenvedéseinkben. Mert Isten nem csak a csendben elsuttogott imádságot hallja meg, hanem azt is meghallja, ha valaki hozzá kiállt. Ennek az uniós ima nyolcadnak elmélkedési témája az, testvéreim, hogy kiáltsunk az Istenhez. Kiáltsunk elsősorban azért, hogy a rég várt és óhajtott egység megvalósuljon az egyházban. De egy másik célja is van ennek az ima nyolcadnak. Felhívja a figyelmünket arra, hogy kiáltanunk kell nem csak az egységért, hanem a szenvedőkért is, akik az egyház tagjai, és akikre áll az, amit Szent Pál apostol mondott, hogy ha az egyik tag szenved, akkor szenved a többi is, hogy kiáltsunk a szenvedőkért. Akik megszerkesztették ennek az ima nyolcadnak az elmérkedési témáit, azok az afrikai szerencsétlen, AIDS-ben szenvedő betegeket veszik elsősorban szemügyre, és azokért emelik föl szavukat, hogy az egyház is mindnyájan értük, könyörögjünk, hogy azonosuljunk az ő szenvedésükkel. De rajtuk kívül, testvéreim, mennyi és mennyi szenvedés van még ezen a földön? Mennyi kereszthordozó ember? Egyik református paptestvérem mondta egy alkalommal, amikor a szenvedésről, kereszthordozásról volt szó, hogy kereszterdőben járunk. Valóban, testvéreim, mérhetetlenül sok az emberi szenvedés. És nagyon sokszor mi vagyunk az oka ennek a szenvedésnek. A televízió, rádió és újságok nap mint nap hírt adnak háborúról, terrorcselekményekről, ártatlan embereknek a megnyomorodásáról és pusztulásáról, természeti katasztrófákról. Hírt adnak éhező gyermekekről, hírt adnak, testvéreim, nagyon sok szenvedő emberről, de mennyien vannak, akikről nem tudunk? Mennyien vannak, akik csendben sírják el nap, mint nap a keserűségüket? Mint ahogy ebben a mai evangéliumban szereplő béna ember is elmondja Krisztusnak, aki megkérdi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy Uram, hát nincs emberem. Hát nincs, aki megsegítsen, nincs, aki utánam nyúljon. 38 éve fekszem tehetetlenül, és nincs egy ember, aki odavinne engem a tó vizéhez, amikor az hullámzásba jön, hogy meggyógyuljak. Nincs emberem. Hányan sikoltják ezt? Néma sikollyal, könnyeikkel küszködve, nap mint nap, hogy nincs emberem. Éhező gyermekek milliói. Alkoholista szülők megnyomorított családja, férjüktől megvert és megalázott felesége, becsapott, kisemmizett emberek. Hányan és hányan vannak, testvéreim, akik nyomorban élnek, akik talán szégyelik is elmondani, hangosan kiáltva, hogy milyen nehéz a keresztény. Egy alkalommal, amikor erről beszéltem, a szentmise végén, a predikáció után odajött hozzám egy hölgy, és azt mondta nekem, hát milyen jó mese délután tartott az atya. Hát ha mese az, ami nap mint nap megtörténik, akkor nagyon gyakran kell mese délután tartani. Hadd mondjak el néhány történetet. Egyik paptársam meséli, hogy elmondta neki egy házas pár, akiknek nem született gyermekük, és ők ezt tragédiának fogták fel, nagyon súlyos keresztnek, és elhatározták, hogy örökbe fogadnak egy gyermeket. Elmentek abba az otthonba, ahol a kitett, kidobott, megtagadott gyermekek voltak, és az volt számukra a legmegrendítőbb, mondja ez a házaspár, hogy körülfogták őket a csöpséget, és egy kislány velléjük kapaszkodott, és rájuk nézett könnyes szemmel, és csak ennyit mondott, hogy vigyél magaddal. Hány és hány ilyen eldobott gyermek van, aki talán már kicsi korban is megéli rettenetes keresztjét, hogy nem kell azoknak, akik legfontosabbak kellenének számára lenni, a szüleinek. Egy másik mese, másik történet. Meglátogattam a kórházban egy idős asszonyt, aki súlyos beteg volt. És beszélgettem vele, és ő elmondta, hogy hát nem tudja, hogy mit csináljon, mert az unokája, akire ráíratta a lakását, az bejött oda hozzá, és elkezdte őt arra vonatkozóan győzködni, hogy írjon alá egy olyan papírt, miszerint beleegyezik abba, hogy az elfekvő osztályon, egy krónikus osztályon töltse majd a napjait. Szellemileg friss volt ez a néni, bár idős volt, és megkérdezte, hogy én mit szólok hozzá. Hát én azt mondtam neki, hogy ne írja ezt alá. Ugye ne írjam alá, tisztelendő úr. Gondoltam én. Érzem én azt tetszik tudni, hogy addig, ameddig én adni tudtam a gyerekeimnek, az unokáimnak, addig, ameddig én magamhoz tudtam ölelni őket, addig jó voltam. De most, hogy beteg vagyok, és nekik kellene magukhoz ölelni engem, hát eltaszítanak maguktól. Hány és hány ilyen ember van, testvéreim? Hány és hány ilyen öreg ember, aki nem azért került ilyen helyzetbe, mert rossz apa, rossz anya volt, azért, mert önzőek lettek a gyerekeik, az unokáik, és nincs energiájuk, vagy sajnálják a fáradtságot azért, hogy magukhoz öleljék, segítsék és gondozzák őket, ha rászorulnak. Van egy népmese, amelyben a mesélő azt mondja a hallgatónak, hogy nem mese ez gyermek, hanem igaz történet. Hát igaz történet az is, hogy egy alkalommal egy feleséggel beszélgettem, akinek a férje rákos beteg volt. Elég előre haladott stádiumban volt a betegsége, kórházba került. Szóval az asszonyka tőlem megerősítést várva elmondta, hogy tetszik tudni, én már nem is bánnám, ha nem jönne haza, ha nem engednék haza, mert olyan sok baj van vele. Tisztába kell tenni, etetni kell, emelgetni kell, nincs nekem erre már energia. Hány és hány ember mondhatná el, ez is elmondhatja. Uram, nincs embere. Nekünk az a feladatunk és kötelességünk, testvéreim, ezt kívánja tőlünk Krisztus, aki végigjárta a keresztutat, aki megpróbálta az emberi szenvedésnek a legmélyebb bugyrait is végigjárta, elvárja tőlünk, hogy emberévé legyünk azoknak, akik rászorulnak. Ha másképp nem, legalább azzal, hogy kiáltunk értük, hogy felemeljük a szavunkat, hogy nem leszünk rémák, ha róluk van szó, hogy ne váljunk cinkosokká azokkal, akik nem tesznek semmit az emberi élet megbecsüléséért, a szenvedő nyomorúságának könnyítéséért. Fel kell emelnünk a szavunkat, és naponta kiáltanunk kell az Úrhoz, és ez közös feladatunk, mindegy, hogy milyen felekezethez tartozunk, mert ez a szeretet, és ezt kívánja tőlünk Krisztus, hogy a szenvedő ember után utána nyúljunk, hogy felemeljünk, hogy érte kiáltsunk, hogy emberévé legyünk. Hát adja meg nekünk a Jóisten.